Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 68. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 68. Zsoltárunk első versét énekeljük, ez így kezdődik, hogyha felindul az Isten. Isten elkergettetnek szertelen minden ő ellenségi, és elfutamodnak széllyel ő haragos színe elől minden ő gyűlölő. Előzetnek hirtelen, mint a fős semmivé leszen, elvész minden ő dolguk, mint viaszolvad a tűztől, úgy az ő kemény színétől elvesznek a gonoszok. Foglaljuk el helyünket. És folytassuk Isten tiszteletünket egy könyörgő dicsérettel, a 478. dicséretünket énekeljük, mind a 6 versével. A 478. dicséretünk első verse így kezdődik. Ó, irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad. Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad. Ó, igen, jó Isten, minden szükségemben áldásod szaporítsad. Ó, hatalmas Isten, keserűségemben szívemet vidámítsad. Ó, nagy és szent Isten, minden félelmemben elmémet bátorítsad. Ó, hőrök Úristen, a feszedelmekben segedelmedet nyújtsad. Ó, igaz Úristen, kételkedésemben hitemet gyámolítsad. Ó, áldott Úristen, rossz testiségemben lelkem hozzád
hozzád hódítsad. Ó, erős Úristen, a világ fényében szemem világosítsad. Ó, Teremtő Isten, a kis hirdetekben a sátánt elfordítsad. Ó, megváltó Isten, sok vétkezésimben irgalmad bizonyítsad. Ó, szentelő Isten, erőtlenségimben kegyelmedet újítsad. Ó, kegyelmes Isten, életemnek végében lelkemet bátorítsad.
Gyertek testvérek, fohászkodjunk eképpen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, amely a 10 parancsolat magyarázata, azon belül is ezen a mai napon a 4. parancsolat magyarázatát halljuk. A 4. parancsolat eképpen szól: megemlékezzél a szombat napról, hogy azt megszentelt. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot ne tégy azon, se magad, se fiat, se leányod, se szolgát, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt. Mit kíván Isten tőlünk a 4. parancsolatban? Először azt, hogy az ige hirdetés szolgálata és az iskolák fenntartassanak, és én különösen ünnepnapokon az Isten gyülekezetébe szorgalmasan eljárjak, hogy ott Isten ígéjét hallgassam, a szent sákramentumokkal éljek, az Urat nyilvánosan segítségül hívjam, és keresztjénhez illően adakozzam. Továbbá, hogy életemnek minden napján szűnjek meg a magam gonosz cselekedeteitől, engedve, hogy bennem az Úr munkálkodjék az ő szent lelke által, és így az örökké való szombatot már a földi életben megkezdjem. Hitvallásunk tanítása után Isten igéjét olvasom. Isten igéje Mózes 4. könyvének 33. fejezetéből szól hozzánk. Mózes 4. könyvének 33. fejezetéből az 50. verstől kezdődő szakaszt olvasom. Így beszélt az Úr Mózeshez Moáb síkságán a Jordán mellett, Jerikóval szemben. Szólj Izrael fiaihoz, és mondd meg nekik: ha átkeltek a Jordánon Kánaán földjére, űzzétek ki onnan az ország egész lakosságát, pusztítsátok el összes bálványukat és öntött bálványszobraikat is, mind pusztítsátok el. Tegyétek tönkre összes áldozó halmaikat. vegyétek birtokba az országot, és lakjatok abban, mert nektek adtam azt a földet, hogy birtokba vegyétek. Sorsvetéssel osszátok el az országot nemzetségeitek között. A nagyobbak nagyobb örökséget adjatok, a kisebbeknek pedig kisebb örökséget. Mindenki azt kapja, ami neki sorsvetéssel jut. Az ősi törzsek között osszátok szét az örökséget. De ha nem űzitek ki onnan az ország lakosait, akkor tüskévé lesznek a szemetekben, és tövissé az oldalatokban azok, akiket meghagytok közülük, és szorongatni fognak benneteket azon a földön, amelyen lakni fogtok, és majd veletek bánok el úgy, ahogyan ővelük akartam elbánni. Isten áldjon meg bennünket jelenlétével, hogy megérthessük igéje tanítását és üzenetét, amelyel megszólít bennünket. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük te neked ezt a drága napot, mennyei édesatyánk, amelyen rendeled számunkra azt, hogy megálljunk a te színed előtt, és köszönjük te neked, hogy ebben lehet részünk ezen a mai napon is. Köszönjük, hogy elsegítettél ide bennünket a te házadba, és köszönjük te neked azt, hogy nem csak egy házba, a templomba érkezhettünk meg, hanem hitünk és meggyőződésünk szerint te hozzád érkezhetünk ide, és veled léphetünk közösségre a csendben, az ige hirdetése és hallgatása közben, és köszönjük te neked, hogy mindaz számunkra hasznos és jó, amikor veled közösségben vagyunk. Engedd, hogy ennek jó ízét megtapasztaljuk ezen a mai napon is, és könyörülj meg rajtunk, hogy ne csak testileg, de szívünkben is hadd tudjuk magunkat oda szentelni neked ebben az órában és ezen az egész napon. Te látod, hogy milyen gyengék vagyunk, Urunk, te látod a mi szétfolyó gondolatainkat, sokféle aggodalmainkat, amelyek megtöltik a mi szíveinket, te látod a mi fájdalmainkat, amelyek talán nem engednék azt, hogy most a te igédet halljuk meg, de hisszük azt, hogy te erősebb vagy a mi szívünknél, és nagyobb vagy a mi szívünknél, és hisszük azt, hogy amit te véghez viszel, az mind jó és mind tökéletes. Így könyörgünk te hozzád, és így adunk hálát azért, hogy értesd meg velünk a te akaratodat. Köszönjük, hogy ezt meg fogod cselekedni, mert szeretsz bennünket. Légy áldott ezért, Urunk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és az ige hirdetés hallgatására a 152. dicséretünk éneklésével készüljünk. A 152. dicséretünket énekeljük. Egyetlen verse van a dicséretnek, Szent Isten, noha néked.
Szent Isten, noha néked, az egek ülőszéked, ott dicsérnek tégedet. Bíztad szent ígéreted, hogy azért meg nem veted, földön lakó népedet. Együtt vagy vélek, kékben alázatos a lélek. Mégis hát térdet hajtunk, hogy rajtunk
Kedves testvéreim, Isten igéjét a már olvasott szakaszból olvasom, Mózes 4. könyvének 33. fejezetéből, az 51. verstől kezdődően, ahol ezt mondja Isten Mózes által: szólj Izrael fiaihoz, és mondd meg nekik, ha átkeltek a Jordánon Kánaán földjére, űzzétek ki onnan az ország egész lakosságát, pusztítsátok el összes bálványukat és öntött bálvány szobraikat is, mind pusztítsátok el. Tegyétek tönkre összes áldozóhalmaikat. Vegyétek birtokotokba az országot, és lakjatok abban, mert nektek adtam azt a földet, hogy birtokba vegyétek. De ha nem űzitek ki onnan az ország lakosait, akkor tüskévé lesznek a szemetekben, és tövissé az oldalatokban azok, akiket meghagytok közülük. És szorongatni fognak benneteket azon a földön, amelyen lakni fogtok, és majd veletek bánok el úgy, ahogy ővelük akartam elbánni. Kedves testvéreim, az a pillanat érkezik el Izrael vándorlásában és Izrael népének történetében, amikor elérkeznek Kánaán földjének a határához másodszorra, hiszen egyszer már egy másik határ vidéken jártak, de akkor nem léptek be az ígéret földjére. Most ott vannak a keleti határon, és mielőtt a honfoglalás elindulna és megtörténne, Isten Mózesen keresztül elmondja és megüzeni az ő népének az ő parancsolatait, rendeleteit és utasításait, amelyek a honfoglalással, Izrael Kánaán földjére való bevonulásával kapcsolatosak. Amikor ezeket az isteni parancsokat olvassuk, akkor bizony nagyon radikális parancsok hangzanak föl az igéből, és azt gondolom, hogy mindig voltak, lesznek, és vagyunk is olyan emberek, akik valahogyan nem értjük Istennek az ilyen jellegű megnyilvánulásait és parancsait. Alapvetően vannak olyan keresztyének, akik az ilyen helyeket, ahol Isten ilyen radikálisan nyilatkozik meg, és radikális utasításokat ad, egyszerűen túllépik, mintha ezek nem is volnának benne a Bibliába. Vannak olyan keresztjének, akik nem veszik tudomásul azt, hogy az Isten így beszél, és az Isten ilyen utasításokat ad. Nagyon radikális az az utasítás, ami itt elhangzik: űzzétek ki az ott lakó népeket Kánaán földjéből, romboljátok le az ő kultúrájukat, ma így mondanánk, amit ott hagynak maguk után. És más helyen, ugyan erről a parancsról olvasva azt is tudjuk, hogy Isten arra is utasítást ad, hogy akik nem akarnak elmenni onnan, azokat el kell pusztítani és meg kell ölni. Nagyon radikális és nagyon erős dolog ez, és talán azt mondjuk, hogy hát ha nem tudunk vele mit kezdeni, tegyünk úgy, mintha hát ez nem is volna benne a Bibliában, mintha ez nem is Istenről szólna. Mások vannak keresztjének, akik, amikor ezekkel az igehelyekkel szembesítik őket, és azt kérdezik, na milyen a ti istenetek, akkor elkezdik ezt megmagyarázni. Megmagyarázzák azzal, hogy hát tulajdonképpen ez az Ószövetségben volt, és hát ugye az Isten az olyan volt, de ma már nem olyan. Megpróbálják némely keresztjének Jézus Krisztus behozni a képbe, és hát azt mondják, hogy hát ugye új szövetség van Jézus Krisztussal, ezek a dolgok már nem úgy működnek, Isten most már ilyen parancsolatokat nem ad. Nagyon rossz dolog ez, amikor egy keresztjén megpróbálja Istent menteni, értsük ezt nagyon jól, amikor mi Istent megpróbáljuk megmagyarázni azoknak, akik Istent megkérdőjelezik, és nem is helyesen teszi egy keresztjén sem, ha megpróbál magyarázkodni. Hiszen a zsidó levél 13. fejezetének 8. versében, de még sok más helyen a Bibliában Isten magáról kijelenti azt, hogy ő mindig ugyanaz. Ő nem változik. Benne nincsen változás, sőt, még a változásnak az árnyéka sem. Isten nem más Isten volt az Ószövetségben, és nem más Isten az Új Szövetségben. Ha ez így lenne, akkor Isten egy megfoghatatlan személy lenne számunkra, és akkor igaz lenne az, amit sokan feltételeznek Istenről, hogy Isten mi teremtjük. És akkor azt lehetne mondani, hogy az Ószövetségben ilyen Isten teremtettek maguknak az emberek. Mi meg ma újszövetségiek vagyunk, mi másik Istent teremtünk magunknak. De Isten kijelenti magáról azt, hogy ő tegnap és ma, és mind örökké ugyanaz. Nem tesszük jól, hogyha ilyen kritikus bibliai helyeket olvasva továbblapozunk gyorsan, és esetleg azon imádkozunk, hogy soha senki ne kérdezze meg tőlünk ezt, keresztény emberektől, hogy hát erre ti mit mondotok. Nem jó dolog, hogyha mentegetni akarjuk az Istent, mert zsákutca ez, Isten maga ezt nem teszi lehetővé, leginkább azért, mert nem szorul rá arra, hogy mi őt megmagyarázzuk. Aztán vannak keresztényeknek egy harmadik csoportja, aki őszintén megvaj, hogy én ezt nem értem. Én ezt nem értem, meg kell, hogy mondjam. Nem értem, hogy Isten miért adott ilyen utasításokat, és miért adott ilyen parancsolatokat annak idején az ő népének. Én azt szeretném, hogyha megértenénk az Isten titkát, és azt szeretném, hogyha Isten igéje tudna bennünket elvezetni arra, hogy megértsük azt az Istent, aki úgy szereti a világot, hogy az ő egyszülött fiát adja, hogy aki hisz, ő benne el ne vesze, a örök élete legyen, és egyúttal megértsük azt az Istent is, aki azt mondja az ő népének, hogy amikor bementek oda, írtsátok ki, romboljátok le azt, amit ott találtok. Mert ez az Isten egy és ugyanaz az Isten. Ez az Isten nem változott. Ez az Isten ugyanaz marad. Azt mondja, ugyanaz maradok. Ha meg akarjuk érteni, akkor magához, Istenhez kell fordulnunk, testvérek. El kell vetnünk minden olyan dolgot, amit mi emberek gondolunk az Istenről, amit mi szeretnénk az Istenről feltételezni, vagy amilyennek szeretnénk őt látni. És le kell vetkőznünk ezt a kényszerünket, mert mindannyiunkat befolyásol az, hogy mi emberek vagyunk, és amikor az Istenről gondolkozunk, akkor Istent is olyannak akarjuk látni, vagy olyannak tudjuk látni, mint hogyha ő egy ember volna. Azt kell megnéznünk, hogy Isten mit mond magáról, és mit jelent ki magáról Isten. Az az Isten, aki itt megszólal Mózes által az ő népének, és aki hiszük, hogy megszólal azóta is sokféleképpen a történelemben, az az Isten, testvérei, minden ható Isten. Ezt tudjuk róla, és szoktuk is róla mondani, csak sajnos nem gondoljuk végig, hogy ez a jelző vajon Istenre nézve mit jelent. A minden hatósága Istennek azt jelenti, ha ezt megpróbáljuk körbejárni, hogy ő mindenek fölött való. A legmagasabb szinten igazgatja a világot, a teremtett világot, azt a részét is, amit mi látunk, és azt a részét is, amit mi a legnagyobb teleszkópokkal és a legnagyobb fantáziánkkal sem tudunk befogni. Isten mindenek fölött való. Ez azt jelenti, hogy nincsen fölötte senki, aki számára parancsokat szabna, vagy aki fölötte rendelkezne. Ő a legmagasabb fórum, őt nem korlátozza semmi. Ezt mi emberek nem nagyon tudjuk elképzelni. Azért nehéz ezt nekünk elképzelni, mert a legtöbb ember soha még a közelébe se kerül egy ilyen állapotnak, hogy minden ható legyen. Néhányan vannak, akik megpróbálják ezt eljátszani, és előbb-utóbb lelövik őket, vagy félreállítják őket, ezzel is bizonyítva, hogy nem vagy mindenható. Van fölötted még egy kontrollfórum, van fölötted valami, valakik, akik azt mondják, hogy nem teheted meg korlátlanul azt, amit akarsz. A legtöbb ember azonban a közelébe se jut ennek. A közelébe se jut ennek. Nem értjük ezt, hogy mi az, hogy valaki fölött nincs már hatalom, nincsen erő, nincsen semmi, ami őt szabályozna és irányítaná egy adott irányba, aki előírná neki azt, hogy mit tegyen. Isten mindenható. Ezt az ember csak elhinni tudja, ezt nem tudjuk átélni, ezt nem tudjuk megfogni, ezt csak el tudjuk hinni Istennel kapcsolatosan. Amikor Mózes Isten előtt áll, akkor ez a mindenható Isten szól hozzá. És akkor itt már meg kell azt alázattal értenünk, hogy a titka annak, ami itt elhangzik, abban van, aki mondja, azaz Istenben. Mert az, hogy Isten mindenható, az azt jelenti, testvérek, hogy az Isten azt mond és azt parancsol, amit akar. Nem azt mondja és nem azt parancsolja, amit mi jónak látunk, amit mi elfogadunk, amire mi helyeslőleg bólogatunk, hanem az Isten szabad az ő törvénykezésében, és végtelen szabad abban, hogy az ő akaratát véghez vigye ezen a földön. És amikor Isten azt mondja Mózesnek, hogy menj be oda, majd a te népednek, mondd meg, hogy menjenek be oda, és írtsák ki, törjék össze, és semmisítsék meg azt a kultúrát, ami ott van, akkor ez nem volna elfogadható, ha egy ember mondaná Mózesnek, és mégis meg kell hajolnunk azért, mert nem ember, hanem Isten mondja Mózesnek. Az az Isten, aki tökéletesen szabad. Istennek szabad ilyet mondania. Isten szabad arra, hogy ilyen parancsot adjon. Testvéreim, Isten törvénykezik, vannak törvények, amelyek Isten által szabadtak meg, és léteznek ebben a világban. Isten rendelkezik, de azt is tudjuk róla, mivel ő változhatatlan Isten, hogy ő soha nem hasonul meg. Hát Isten soha nem fog olyat mondani, olyat rendelni és engedni, amire később azt mondaná, hogy bocsánat, ezt én nem jól tettem. Mi szoktunk így tévedni, valamit nagyon mereven állítunk, és ez így volt, aztán esetleg valaki bizonyítja, hogy nem úgy volt, akkor azt mondjuk, jaj, bocsánat, nem jól emlékeztem. Nem jól emlékeztem. Az Isten minden hatósága azt is jelenti, hogy Isten soha nem hasonul meg magával. Isten soha nem tesz olyat, hogy egyszer ezt mondja, utána meg azt mondja, hogy visszavonom, inkább emígy csináljuk. Isten végtelen következetes, és az ő törvényei, azok végtelen harmóniában állnak egymással. Ő ezeket szabadon hozza meg, és szabadon írja elő. Azt is tudjuk, testvéreim, hogy Isten az ő törvényeit és rendelkezéseit mindig az ő dicsőségére hozza és teszi. Az ő dicsőségére hozza és teszi. Amit Isten tesz, abból az ő hatalmassága, minden hatósága válik és válhat nyilvánvalóvá. Amit elrendel az Isten, az ő dicsőségét hirdeti. És itt jön képbe az ember, aki azt szeretné, hogyha az Isten úgy rendelkezne, hogy az én dicsőségemre legyen. A legtöbb ember azt akarja, hogy Isten mindent úgy csináljon, hogy az nekem jó legyen. Nem érdekel a másik ember, hogy az vajon neki is jó. Nem érdekel, hogy ez a másiknak csorbítja az életét. Nekem jó legyen. De testvéreim, Isten mindig a maga dicsőségére cselekszik, és erre azt mondhatjuk el, hogy ennek vonzománya, velejárója az, hogy ez mindig az ember javára történik. Noha Isten elsődleges célja, hogy az ő dicsősége fölragyogjon ebben a világban, az ő törvényei mindig az ember javát szolgálják. És ha az ember ezeket a törvényeket és rendeleteket komolyan veszi, akkor két dolog valósul meg egyszerre, megláttatik a világban az Isten dicsősége, és az ember jól érzi magát. Az ember jól érzi magát. A két dolog elválaszthatatlan egymástól. Kedves testvéreim, ez az Isten az, aki ott megnyilvánul, és beszél Mózeshez, és azt mondja, hogy az én dicsőségem, az én hatalmam, az én mindenek fölött valóságom, azt jelenti ki most neked, hogy amikor bemész az ígéret földjére, és bementek oda a nép Józsué vezetése alatt, akkor írtsátok ki azt a kultúrát, ami ott van, és ne vállaljatok azzal semmilyen közösséget. Azt mondja Isten, hogy ha nem teszitek ezt meg, azaz, ha nem cselekeztek az én dicsőségemre, ha az én törvényemet és rendelkezésemet most figyelmen kívül hagyjátok, azt mondja Isten Mózesnek, hogy azok a népek, azok tövissé lesznek az oldalatokban, és tüskévé lesznek a szemetekben. Értjük? Azt mondja Isten, hogy ha nem teszitek meg, amit én parancsolok, annak fájdalom lesz a következménye. Ha engedtek nekem, akkor pedig nektek is jó lesz. A ti javatokat fogja szolgálni. Kedves testvéreim, azt azonban nyilvánvalóan meg kell kérdezzük, és talán meg is kérdezzük magunkban, hogy jó, hát az Isten dicsőségére szívesen tesz az ember valamit, aminek a következményében ő maga is jól jár, de hát most itt az Isten azt mondja Mózesnek, hogy romboljon. Hogy romboljanak. És hogy ez egyáltalán az Isten mondhat-e ilyet? Hát azért persze van olyan, aki abba leli az örömét, hogy romboljon és tönkre tegyen, de abban nem látszik meg talán soha az Isten dicsősége. Most az Isten hogy mond ilyet? Már a teremtéskor világossá válik az, kedves testvérek, hogy Isten ebben az ő hatalmában részesíti az embert. Miután Isten megteremtette a földet, fölruházta az embert hatalommal, és azt mondta az embernek, hogy uralkodjál a földön az egész teremtésen, ami itt körülvesz téged, és hajtsd az uralmad alá. A hatalom azt jelentette, a hatalomban való részesülés, hogy Isten az embernek jogokat és kötelességeket adott. Jogod van az uralmad alá hajtani a földet, de ez nem csak jogod, hanem kötelességed is. És azt úgy kell tenned, ahogyan én, aki megosztottam veled a hatalmat, tenném. Átruházok rád hatalmat, de azzal csak úgy élhetsz, ahogyan én élnék vele. Ahogyan én élek vele. Az ember tanulja azt, hogy az Isten hogyan él a hatalmával. Az emberben nincs ez benne reflexzerűen, mert az ember, ha hatalmat kaparint magához, akkor az általában vissza szokott élni. Ezt látjuk magunk körül a világban, hogy a hatalmasok visszaélnek a hatalmukkal, nem a többiek javára élnek vele, ahogyan ezt Isten teszi az ember javára, hanem a legtöbb ember visszaél a hatalommal. Isten azt mondja az embernek, hogy adok neked jogokat, de ez kötelességekkel is jár. És azt a két dolgot nem választhatod el egymástól. Magyarán szólva, amikor néked hatalmat adok, ez nem azt jelenti, hogy innen kezdve azt csinálsz, amit akarsz. Mert Isten nem minden hatóvá teszi az embert, hogy azt csináljon, amit akar, hanem az Isten azt mondja, hogy kapsz jogot, kapsz kötelességet tőlem, kapsz hatalmat tőlem, de ez nem jogosít fel arra, hogy azt csinálj, amit akarsz, hanem azzal a hatalommal, amit neked adok, úgy kell éljél, ahogyan én is élek a hatalmammal. Az Isten dicsőségére kell, hogy azt használjad, és mindannak a javára fog az történni, ami te vagy, és ami a te környezeted. Ez, testvéreim, nem változott Ószövetségtől kezdve az Új Szövetségig, Hiszen azt mondja a Róma 13:1, hogy nincsen hatalmasság csak Istentől. Azaz a hatalomnak az egyetlen egy birtokosa az Isten. És senkinek nincs önmagába hatalma, csak olyan hatalmunk van, amit Isten ránk testált, ránk ruházott és nekünk adott. És abban a pillanatban az ember, amikor ezt ismeri vagy nem ismeri, tudni kell úgy élni vele. Meg kell tanulni úgy élni vele, ahogyan azzal Isten él. Soha nem az a baj, testvérek, a világban, hogy az egyik ember vagy az egyik fórum hatalmasabb a másiknál. A baj a világban az, hogy nem úgy élünk a hatalommal, ahogyan azzal Isten élne, és ahogyan arra Isten bennünket tanít. Isten azt mondja Mózesnek, most hatalmat és jogot adok a népnek, és ez kötelességekkel jár. Azt a hatalmat adom, hogy beviszlek benneteket arra a földre, le fogjátok győzni azokat, akik ott laknak, de nem csak ezt a jogot adom meg, hogy bemenjetek erre a földre, hanem azt a kötelességet is adom nektek, hogy ezt a földet takarítsátok ki. Ezt a földet takarítsátok ki. Ez fogja az én dicsőségemet szolgálni. Én így gyakorlom a hatalmamat. Nem vállalok közösséget semmilyen pogánysággal, semmilyen istentelenséggel. És azt mondja Isten az ő népének, hogy ti, amikor most oda bementek, ott pogányok és istentelenek laknak. Nem vállalhattok velük közösséget. Én megadom nektek a jogot, megadom az erőt, a hatalmat arra, hogy kiűzzétek onnan őket. Feljogosítalak benneteket, és ezt kötelességetekként elrendelem. Ha megteszitek, akkor ez a javatokat fogja szolgálni. Ha nem teszitek meg, ha nem veszitek komolyan a hatalommal járó kötelességeteket, akkor ezek a népek tüskévé lesznek a szemetekben, és tövissé az oldalatokban mindazok, akiket meghagytok közülük. A titok, amelyről beszélünk, az, hogy ezt Isten mondja, testvérek. Újra mondom, ha ma egy diktátor mondaná azt, hogy menjünk és vegyük birtokba azt, ami a miénk volt, teljesen más dolog lenne. Itt az Isten beszél. A mindenható Isten szólal meg. És ő azt mondja, hogy feljogosítalak, de egyben kötelezlek is téged. Adok neked a hatalmamból, hogy meg tudjad csinálni, véghez tudjad vinni, de kötelezlek is téged, hogy aszerint cselekedjél, amit én parancsoltam néked. Testvéreim, ez a jogosítvány Izrael fiai számára egy alkalmi jogosítvány. Arra az időre szól, amíg Izrael honfoglalása le nem zajlik. Isten nem azt mondta itt Mózesen keresztül Izrael fiainak, hogy valahányszor úgy gondoljátok, lövöldözzetek és pusztítsatok. Hogy ami nektek ott nem tetszik, ami tőlem idegen, az szétverjétek. Isten azt mondta, hogy ez most, itt a honfoglaláskor, ez most áll. Most mehettek, most fölhatalmazlak benneteket, most van jogotok ezt megtenni. Mert van olyan hatalom, amelyet Isten odaad az embernek egyszer s mindenkorra, és van olyan, amit alkalmilag ruház az emberre. Nem igaz az, és azt gondolom, hogy talán erről is beszélhetünk, hogy nem igaz az, és nem jogos az, hogyha ma erre hivatkozva emberek pusztítják egymást, akár ott Izraelben is. Mert az a jog, az akkor élt. Isten azt mondta, hogy most kell megcsinálni. Minek vagyunk a tanúi, akik ismerik Mózes könyveit, tudják, hogy a zsidók nem hajtották végre az Isten parancsát. No, az Isten azt mondta nekik, hogy megtehetitek, nem hajtották végre az Isten parancsolatát. Megtűrték maguk között a pogány népeket, nem rombolták le az áldozóhalmokat. Mit mondott az Isten? Akiket meghagytok, tüskévé lesznek a szemetekben, és tövissé az oldalatokban. Így van mind a mai napig. Mind a mai napig így van. Ezért nincsen békesség, és talán soha nem is lesz békesség. Mert az Isten által kapott hatalmat ez a nép nem úgy használta, ahogyan Isten arra őket följogosította. A kötelességeiket nem vették komolyan. Bementek az országba, hatalommal elfoglalták az országot, de nem vették komolyan a kötelességeket. Testvérek, szerettem volna megértetni ezt a bibliai részt a testvérekkel, és szeretnék arra bátorítani mindenkit, hogy amikor ilyesmivel találkozunk a Bibliában, ne ijedjünk meg. Az Isten nem gonosz Isten, az Isten nem ellentmondásos Isten, az Isten Isten. Mindenható, örök és igaz Isten, aki az ő dicsőségére cselekszik és rendelkezik, és ez mindörökké így lesz. Azt lehet kérdezni, hogy mi közünk nekünk ehhez ma. Testvéreim, Isten adott különböző módon hatalmat mindannyiunknak. És ez a hatalom, amellyel fölruházott bennünket, mindannyiunknak jogokat, lehetőségeket és egyúttal kötelességeket is jelent. És én szeretnélek emlékeztetni benneteket, drága testvéreim, arra, hogy a kötelességeinkről el ne felejtkezzünk. El ne felejtkezzünk. Amikor valaki gyermeket vállal, és gyermeket szül, és szülővé lesz, akkor kap valamit az Istentől, és bizony jogokat kap Istentől a Szentírás szerint, de nem csak jogokat, hanem kötelességeket is. És erről a mai világban az ember nagyon hajlamos elfelejtkezni. Egyrészt a szülők nem akarnak élni a jogaikkal. Isten megmondja, hogy egy szülőnek milyen joga van a gyermeke fölött. Azt mondja, hogy neveljük a gyermekeinket. Ez a jogosítványunk, hogy neveljük őket. Nem azt mondja, hogy engedjük őket szabadon, hogy azt csinálják, amit akarnak, hanem azt mondja Isten, hogy jogod van beavatkozni az életébe, mert a nevelés az egy beavatkozás egy gyermek életébe. Egy beavatkozás, egy jó irányba való terelgetés, mint amikor a tanuló vezető először beül az autóba, és csavargatja össze-vissza a kormányt, és az oktató oda nyúl, és azt mondja, hogy nem így, hanem így. Nyomkodja össze-vissza a pedálokat, és az oktató beavatkozik, és azt mondja, nem így, mert az nem lesz neked jó. A gyermekek föl akarják fedezni a világot, mindent piszkálnak, mindent nyomkodnak, mindent forgatnak, és nekünk szülőknek az a feladatunk és kötelességünk, jogunk, Istentől jövő jogunk, hogy belenyúljunk ezekbe a kísérletekbe, és azt mondjuk, hogy nem lesz a javadra. Ez kötelességünk, testvérek, és jogunk, hogy ezt megtegyük. Akárki akármit mond, Isten igéje, és az igéjén keresztül maga Isten erre föl jogosít bennünket. De nem csak jogunk, hanem kötelességünk is. Ha ezzel nem élünk, akkor annak az eredményét meg fogjuk látni, és le fogjuk aratni. Testvéreim, minden dologgal így van ebben a világban, ami hatalomhoz köthető. Isten följogosít bennünket arra, hogy férjek legyünk, és megmondja, hogy ez mi jár nekünk férfiaknak. És ha mi ezt nem veszük komolyan, akkor ennek meg fognak jelenni a következményei. Megmondja Isten, hogy milyen lehetőségei vannak egy feleségnek, egy gyermeknek egy családban. És azt mondja, hogy ha nem veszük komolyan, akkor tüskék leszünk egymás szemében, és egymás oldalában. Isten jót akar. Amikor megszabja egy családrendjét, amikor megszabja a nevelés rendjét, amikor megszabja az ő tiszteletének a rendjét, testvérek, akkor ebben az ő dicsősége lesz látható. És hogyha az ember ezt a rendet elfogadja, és ezelőtt meghajlik, ha ebben jár, akkor ez az ember számára is jó lesz. Ez hit kérdése, testvérek. Elindulni egy olyan úton, amelyen lehet, hogy járnak mások mellettünk, de lehet, hogy nem jár éppen senki azon az úton a családba, de elindulni egy ilyen úton, és elhinni azt, hogy ebből nekem jó fog származni. Az ember végtelen hitetlenségben van az Istennel szemben, és nem hiszi el, hogyha az Isten rendjét és törvényeit betartja, az számára jót fog jelenteni. A legtöbb ember nem hiszi ezt el. És ezért olyan a világ, amilyen. Ezért élünk úgy, ahogy élünk. Mert az ember azt mondja, majd én tudom, hogy hogy kell ezt csinálni. És a végén minden összedől, és minden összetörik körülöttünk. Isten ma arra szeretne bennünket bátorítani, hogy az ő parancsait és törvényeit vegyük komolyan, megértve azt, hogy ezt a mindenható Isten rendelte el az ő dicsőségére, és az ő dicsősége a mi javunk. A mi javunk. Testvérek, mi nem akarjuk újraírni a 10 parancsolatot, mert abban a mi javunk van elrejtve. Mi nem akarjuk a Bibliát kiollózni, hogy ezek a részek már nem kellenek belé, mert időt múltak, mert a mi javunk van benne. Nem a történelem kerekét akarjuk visszafelé forgatni mi keresztjének, akik ezt tanítjuk, hanem azt szeretnénk megértetni, hogy a változhatatlan, örök és mindenható Isten mindenkorban, minden körülmények között az ő dicsősége által a mi javunkra cselekszik. És mi ezért engedelmeskedünk Istennek, és ezért bátorítalak titeket is az Istennek való engedelmességben, kicsiny és nagy dolgokban egyaránt. Isten azt mondja Mózesnek, ha ezt végrehajtjátok, akkor veletek leszek, és élvezni fogjátok azt, amibe beviszlek benneteket. Ha nem értetek velem egyet, akkor ennek szomorú következményei lesznek. Adja Isten, hogy az ő vele való élet, a neki való engedelmesség, az ő rendje előtt való meghajlás által megérezzük az ő rendjének jó ízét mindannyian. Amen. Kedves testvéreim, a 445. dicséretünk első versét énekeljük most. 445. dicséretünk első versét, szólsz hozzám, Istenem, és én választ adni készen már megindulok, hogy rád bízzam magam.
Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen, már megindulok, hogy rád bízzam magam. De látott köcs lehúz, még régi csüggedésem, áld meg ma lelkemet, több hittel, ó Uram.
Gyertek testvérek, hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Olyan könnyen kiszalad a szánkon veled kapcsolatban, mennyei édesatyánk, hogy mindenható vagy, mégis olyan ritkán jutunk el oda, hogy végig gondoljuk azt, amit mondunk. Köszönjük, hogy ma megerősíted előttünk azt, hogy téged nem korlátoz senki és semmi, de mégsem élsz vissza ezzel a helyzettel, hanem ami javunkra rendelkezel, parancsolsz és viszel véghez dolgokat. Adjad, hogy ez a mi szívünkbe ez a gondolat és ez a hit megszülessen veled kapcsolatosan, hogy ne kételkedjünk te benned, hanem készek legyünk elhinni, hogy jók a te parancsolataid és törvényeid, jók azok az utak, amelyekre hívogatsz és vezetsz bennünket, mert a te dicsőséged fog abban megnyilvánulni, és egyúttal a mi javunkat fogod azok által szolgálni. Köszönjük neked, hogyha mindezt megélhetjük és megtapasztalhatjuk, és köszönjük te neked azokat a hitbéli megtapasztalásokat, amiket adsz a te utaidat és parancsolataidat követve, és arra kérünk, hogy ajándékozz meg ezzel minél többünket. Különösen is kérünk téged azokért, akik eddig soha nem mertek a te utadra lépni, és soha nem mertek neked engedni, hogy adja szívükbe túláradó bizalmat feléd, hogy ne féljenek, hanem merjenek neked engedni, és kisebb és nagyobb lépésekben oda adni te neked az életüket. És segíts meg bennünket is, akik téged választottunk mesterünkül, hogy ad tudjunk minden feltétel nélkül, szüntelenül neked engedelmeskedve járni. Köszönjük, Urunk, neked azt, hogy így szeretnél bennünket egy boldogabb élet felé vezetni. Kérjük is tőled ezt a boldogságot és ezt az örömet. Különösen kérünk most azokért, akik megszomorodtak, a gyásznak a fájdalmait hordozzák, hogy állj oda melléjük, és szólítsd meg őket, és segíts meg őket, hogyha megértik a te szavadat, akkor készek legyenek engedni neked, megértve azt, hogy ez az ő javukat szolgálja. Köszönjük te neked, Urunk, azt, hogy azt szeretnéd, hogy mi egymás életében áldássá legyünk. Így segítsél meg bennünket, hogy arra tudjuk egymást bátorítani és motiválni, hogy neked tetsző, tiszta és igaz életet éljünk. Így áld meg a mi mai napunknak a folytatását is, bármerre visz bennünket a sokféle út, amelyen járunk. Hadd tudjuk az emberek közé vinni az evangéliumot, az örömhírt, és hadd tudjunk életünknek minden dolgában te előtted meghajolva alázattal oda szánni magunkat, te neked engedelmesen. Áld meg jövő hetünket, hadd munkálkodjunk a te dicsőségedre és embertársaink javára. Amen. Imádkozzunk úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora. Kedves testvérek, a 68. Zsoltárunk 10. versének éneklésével zárjuk le most Isten tiszteletünket. A 68. Zsoltárunk 10. verse így kezdődik: ellenségeidet megbírod, közöttük helyezvén hajlékod, lakozol dicsőséggel.
Ellenségidet megbírod, köztük helyezvén hajlékod, lakozol dicsőséggel. Áldott legyen az Úristen, ki velünk így nagyot teszel, változik velünk, őriz minket népeid, halál és élet kezében, őriz.